cége van most bennem, ami minden eszembe jutott az előbb, hogy azt mondja Dávid egy helyen a Zsoltárokban, hogy oda vizsgáld meg a szívemet, hogy van-e bennem valami gonoszság, van-e bennem fájdalom. Nagyon-nagyon fontos, hogy Isten megvilágosítsa a belsőnket. És csak futunk és rohanunk a keresztény életünk folyamán, és nem látjuk, hogy mi van belül, és Isten felszínre akarja hozni, van a szívünkben. Nyissátok ki, légy szíves, az igét az 1 Péter 2-nél, ugye folytatjuk a Isten jóságáról szóló üzenetet, azt hiszem ez már a 6. alkalom, és ezzel összefüggően kell beszélnem a megbotránkozásról. Felolvasnám az igét, jó? Tehát 1 Péter 2, 1-től olvasom. Levetném én azért minden gonoszságot és minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamis hidatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Bizony, ízlettétek, hogy jóságos az Úr. Egyetemen ki volt fejtve az elmúlt hetek alapján, hogy Isten eledelt akar nekünk adni, és az ő akarata az, hogy igyunk a tejet, és mégpedig hamis hidatlan tejet. És csak hamis hidatlan tej által tudunk növekedni, tisztán, egyenesen, életkorúvá, a tej által tudunk válni. És azt gondolom, hogy ha az ember hamisított tejet iszik, vagy olyan üzeneteket fogad be, ami nem Istentől van, akkor meg fog állni egy idő után a növekedés az életében. Tehát egyértelműen kimondja Isten igéje, hogy ígyuk ezt a tejet, amiről szó volt az elmúlt hetekben. Előtte még azt mondja, hogy nagyon fontos üzenet, erről még nem beszéltünk, azt hiszem, hogy ahhoz, hogy be tudjuk fogadni Istennek az igéjét, azt mondja Péter, hogy előtte valamit meg kell tennünk, és erről még nem beszéltünk. Ahhoz, hogy az üzenet Istennek az igébe menjen a szívükbe és gyümölcsöt teremjen, azt mondja, hogy előtte viszont vessetek le minden gonoszságot. Minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. És nem véletlenül mondja ezt Péter. Tehát valószínűleg, amikor az emberben megvannak ezek az ótermészeti szokások, és nem tér meg ezekből a bűnökből, például, amit itt felsorol Péter, akkor egyszerűen a tej megposhat benne. Tehát nem lesz meg benne az az erő, az a táplálék, amire szükségünk van. Utána folytatja. Ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becseskőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent babságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Tehát ezáltal a tej ivása által, az étel, az élelem által, amit Isten tartogat számunkra, azáltal fel tudunk nőni, és Isten célja az, hogy élőkövekké váljunk, tehát életkorú keresztényekké váljunk, akik tudják, mit jelent papnak lenni, tudják, hogy mit jelent a szellemi áldozat, ami kedves Isten számára. És akkor itt van egy váltás az igében a 6. verstől, és ugye erről fog szólni ma a prédikáció. Azért van meg az írásban, ímé szegelet követ teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé, botránkozás sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az a csodálatos világosságára hívott titeket. Tehát Isten igéje arról tanít, egy kétfajta csoportról. Lesznek azok a személyek, akik meg fognak ütközni, meg fognak botránkozni, és lesz az a fajta szent mag, aki megérti, mit jelent a királyság, megérti, mit jelent választott nemzetségnek lenni, megérti, mit jelent szent királyi papságnak lenni. Ezek lesznek azok a keresztények, akik az egész szellemi valóságát értik a kereszténységnek. Azáltal, hogy esznek, isznak, táplálkoznak, először felnőnek szellemi házzá, szellemi áldozatokkal kezdenek áldozni, és megértik, hogy Isten mire teremtette őket. Mert itt van egy tudat, egy identitás ebben az igében, hogy kik vagyunk mi. És erre kell felnőnünk, hogy megértsük, Isten mire hívott el bennünket. Olyan embereknek hívott el bennünket, aki hirdetjük az Istennek az igéjét, hatalmas dolgait az Úrnak, sötétségből minket is elhívott az Úr a csodálatos világosságára, és Isten elvárja, és az ő terve akarat, hogy mi is hívjuk ki embereket a sötétségből a világosságba. Na most, hogyha nem növünk föl szellemi házzá, Először is, hogyha nem vetjük le az ótermészetünket, nem eszünk, nem táplálkozunk szellemi módon, akkor nem leszünk élőkövek. Ezáltal nem fogunk szellemi áldozatokkal áldozni, nem fogunk tudni, és előbb-utóbb el fog jönni az életünkbe az az időszak, amikor megbotránkozunk. Ezt higgyétek el, ezt Isten igéje mondja, nem én mondom, ez így fog történni, és a mai alkalom során ezt meg fogjátok látni, hogy hogy történik. Úgyhogy ezért erről fog szólni. Igazából a 6-os, 7-es, 8-as versről, és biztos vagyok benne, hogy meg fogjátok érteni, hogy miről van szó. A Máté 24-hez gyertek, légy szíves. Most egy kórrajzot szeretnék mondani nektek, hogy mikről beszél Jézus az utolsó időkben. Azt gondolom, hogy ez az utolsó idők időszaka egy nagyon kemény időszak, tényleg egy vízválasztó. És ha megnézed majd a Máté 24-et, meg a következő igéket, amiket föl fogok sorolni, meg fogod érteni azt, hogy itt fog kiderülni, hogy vajon ki mit épített a keresztény élete során. Vajon kősziklán áll-e. Ezek nagyon nehéz időszakok lesznek, azt mondja Jézus. Ez egy folyamat lesz, és szépen menetelünk bele valamibe. Úgyhogy szeretném felolvasni a Máté 24-et. Az elejétől nem szeretném, csak innen a 4-es verstől. Hogy megkérdezik a tanítványok tőle, hogy mi lesz a jele az ő eljövetelének, mi lesz a világ végének a jele. És akkor Jézus azt mondja, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Tehát rögtön az üzenetének a központja a hitetés. Ez azt jelenti, hogy félre van vezetve, bolyong, letérítenek valakit az útról, eltéveítenek. Nyilvánvalóan olyan szemét lehet letéríteni, eltéveíteni, aki nem erős az igazságban. Amen? Tehát olyan embert lehet elhitetni, aki nem veszi magához ezeket a szellemi valóságokat, amit az Úr tanít, az Isten igéjét. Tehát azt mondja, hogy el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhségek, dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor most jön a láncreakció, figyeljétek. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig áldatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Most szeretném az elején leszögezni, hogy ti most nem a 10-es versnek a kategória, nem oda fogtok tartozni, hanem ti azok a személyek lesztek, akik mindvégig áldatosak maradnak, és ki fognak tartani. Tehát kérlek, hogy az üzenetet már rögtön hittel olvasd, és ne úgy lásd, hogy ó, biztos én leszek az, aki megbotránkozok, biztos én leszek az, aki elveszítem a hitemet, ám nem. Tehát hit által közelítsétek meg Istennek az igéjét. De kell erről beszélnünk. Egyértelmű, hogy egy nyomorúságos idő lesz, és egy olyan időszak, ami szerintem már most már benne vagyunk, és már kezdünk menetelni valami felé. Én szerintem már az időszak már elkezdődött. Részben már elkezdődött. Azt mondja, hogy az ő nevéért leszünk gyűlöletesek. Tehát nyilvánvalóan lesz majd olyan időszak, amikor Jézus neve az egyházban sokkal erőteljesebb lesz, sokkal dicsőségesebb lesz, amikor Jézus neve prédikálva lesz, jelek, csodák fognak történni, amikor az ő nevében rejlő összes szellemi valóság meg fog nyilvánulni az egyházban. Amen? Tehát nem arról van szó, mert most még a katolikusok is kiejtik Jézusnak a nevét. Nyilvánvalóan időszak lesz, amikor a keresztényeken Isten ereje rajta lesz, és bizonyságot fognak tenni az ő nevében bizonyos dolgokról, hirdetik az ő igényét, hatalmát, erejét, és ennek a következtében fog történni ez az egész. Ez fogja kiváltani. És azt mondja, hogy sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, sokakat elhitetnek, és mivel, hogy a gonoszság a törvénytelenség életi szövegben, az anomia, ez egy törvénytől megfosztott állapotot jelent. Ez azt jelenti, hogy a romlott, bukott ember természetének, tehát a viselkedését veszi föl majd az ember, és szeretném hangsúlyozni, hogy az egyház is, tehát tulajdonképpen kijön a törvény tekintélye alól, és nem rendeli magát alá a törvénynek. Tehát egy ilyen állapot fog létrejönni. És itt szeretném megjegyezni, hogy gondolkodtam, hogy ez egy olyan időszak lesz, és már-már kezdjük látni, amikor a 10 parancsolatnak nem lesz tekintélye. Egy olyan időszak lesz, amikor az emberek megvadulnak, és nem lesz előttük már a törvény. És a törvény jó, mert a törvény meg kell tartani, és a törvény elmegy, a törvényre nem adunk tekintélyt, akkor elszabadul a teste az embernek, kegyetlen a test. És azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik, tehát mivel a törvénytelenség megsokasodik, azt mondja, ezt mondja Jézus, emiatt a szeretet sokakban meghidegül. És szeretném, ha észrevennétek, hogy itt az agapéról van szó az eredeti szövegben. Márpedig agapéval csak keresztények tudnak szeretni, újjászületett keresztények. Tehát ez nem a világra vonatkozik. A világban nyilván erkölcsi válság van. Tehát ez egy olyan időszak lesz, amikor széthullik még az egyház is. Erkölcsi szellemi értékeknek a romlása fog történni a törvénytelenség következtében. A János levélben azt mondja egyébként János, hogy a bűn maga a törvénytelenség. Ismerjétek, ugye? Ezt az igét. A bűn maga törvénytelenség. Tehát egyszerűen az emberek nem lesznek hajlandóak alárendelni az életüket a törvénynek, az Isten igényének. Mondjuk azt, hogy Isten igéje jó, és akkor így nem megyünk annyira bele, de én azt gondolom, hogy a 10 parancsolatról is van szó ebbe emögött. Na, és azt mondja, hogy emiatt a szeretet sokakban meg fog idegülni. Ez lesz a láncreakció, ami, és majd fogunk beszélni a megbotránkozásról. Nézzük a Máté 13-at. Egyszerűen a törvénytelenség a bűn következtében ki fog szorulni a szeretet keresztényeknek az életében. De aki mindig gátlatos marad, az üdvözül. Amen. A Máté 13, Jézus több példázatot mond, és én a konkolyos példázatot szeretném felolvasni nektek. Máté 13, 24. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett, de mikor az emberek alszanak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedik, a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konko is. A gazdaszolgái pedig előállván mondanak neki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél el a te földedbe? Honnét van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik: valamely ellenség cselekedte ezt. A szolgák pedig mondanak neki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talántán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek ki végbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok a csűrbe. Tanítványok nem értik, miről van szó, azért megmagyarázza nekik Jézus itt a 36-os versben. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkoljáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondta nekik: aki a jó magot veti, az az embernek a fia. A szántóföld pedig a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak a végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik a gonoszságot cselekszik. Tehát nézd meg a 41-es verset, az ő országából. Tehát itt sem a világról van szó. Tehát arról van szó, hogy az Isten népek között háromfajta kategória lesz. Az első a királyságnak a gyermekei, ugye? Látjátok? Nézzétek az igét. A királyság fiai. A következő kategória a botránkozások. Itt személyekről van szó. Ők azok a bizonyos csapdák, keletcék, csapdák, ezek személyek, akik megbotránkoztatják Istennek a népét, kicsinyeket, és vannak azok, akik a gonoszságot cselekeznek, és itt is a törvénytelenség szó szerepel. Igazából a világ és az egyház között egy szakadék kell, hogy legyen. Amen? Tehát az a normális, hogyha a világ és az egyház nem hasonlít egymáshoz. De itt most az egyházról beszél Jézus. És együtt fog növekedni az egyházon belül a gonoszság cselekedők, akik törvénytelenséget cselekednek, a királyság magjai, mi, azok a keresztények, akik valóban Isten igényét akarjuk követni, és az a botránkozásokat okozó személyek. Na most ez egy ilyen időszak van, és már kezdődik. És ez bárhogy is van, nem tudjuk kikerülni. Ez meg fog történni, és már benne vagyunk ebben. Most azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy megértsük ezt, és én tudom, hogy milyenek vagyunk, hogyha látunk rossz híreket az egyházban, a gyülekezetben, ezzel esett, azzel esett, ezzel az történt, ez ilyen nyomorban van, egyszerűen képes az embernek a szellemét lehúzni. De Jézus megmondja, hogy ez fog történni. Tehát egyszerűen növekedni fog a konko is. Látjátok? Tehát növekedni fog. Ne csak azt várjátok, hogy hatalmas ébredések történnek, ne csak azt várjátok, hogy mindenki szent lesz, mindenki tökéletes lesz, és bűntelen életet fog élni. Nem, ez fog történni Jézus szerint. De azt mondja, hogy majd az ő országából elküldi az ő angyalait. Tehát angyalok lesznek azok, akik ezt a három kategóriát teljesen letisztítják, és letisztázzák. Nem mi. Tehát Isten megtiltja a hívőknek, nekünk, hogy mi megmondjuk, hogy ki a konkoly, ki nem konkoly. De egyszerűen természetesen meg tudjuk ítélni, ha valaki bűnbe esik, vagy elesik, hogy igen, te most bűnbe estél, bűnt követtél el, de a végső ítéletet nem mi mondhatjuk ki egy ember életére, hanem Isten. Egyébként a károsztatás szó pont azt jelenti, végső ítélet. Mi eldöntjük egy szeméről, hogy ő lesz a konkoly. Tehát nem, meg van tiltva. Senkinek nincs joga ehhez, hogy bármilyen szeméről ezekben az időszakban megmondja, hogy ő lesz a konkoly. Isten azt mondja, hogy inkább mi törődjük azzal, mi legyünk a búzák. Tehát magyarán ez egy olyan időszak, hogy Isten félelem kell, hogy legyen bennünk, hogy tiszták legyünk, szentek legyünk, és mi búzákká váljunk. De ahogy mondja, azt hiszem Péter, Pál mondja, hogy idő előtt semmit sem ítéljetek. Tehát ilyen időszak lesz, és Isten kiválasztja a botránkozásokat okozó személyeket, és kiválasztja azokat a személyeket, akik ezt a törvénytelen életmódot élik, és ő lesz az, aki ezt az egészet összegyűjti. Tehát ez is megint egy időszak. Folytatom ezt a korrajzot. Nézzétek a 2 Tesszalonikát. Ugyan már benne vagyunk ebben az időszakban. Ezt tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy benne vagyunk ebben az időszakban. 2 Tesszalonika 2. Több igét felolvasok, de nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mit jelent a botránkozás, és megértsük, hogy mit üzen nekünk Isten ebben a korszakban. Kérünk pedig te, atyám fiai, a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se szellem által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket semmiképp, mert nem jő az-e addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Most itt az apostázia szó van, ami azt jelenti, hogy hittől való elszakadás, elhajlás. Tehát mindenképpen a hittől való elszakadás. És azt mondja Péter, hogy akkor jelenik meg az Antikrisztus, amikor a hit elkezdi a hívőket elhagyni. Amikor a hit üzenetét nem tudja bevenni, amikor érzed azt, hogy egyszerűen az hívők elkezdenek tök természetes módon élni, a hétköznapjaikban nem a hit üzenete dominál, és azt mondom, hogy, és nem tudom, hogy egyetértek vele, én érzem már elég régóta ezt az időszakot, hogy az egyház kezd természetessé válni, és mint a szipkázná ki az ördög az emberek életéből a hitet. És én azt mondom nektek, hogy ne úgy legyen, hogy az aratás gyülekezete készítse elő az Antikrisztusnak az útját. Nyilván meg fog ez történni, de egy biztos, hogy amikor a hit kezd kimenni az egyházból, amikor az emberek kezdik elveszíteni az élő hitüket Krisztusban, akkor fog megjelenni az Antikrisztus. 100%. Tehát egyszerűen ez egy folyamat lesz, és ez is egy korrajz. Ezért már most szeretném mondani, ezért nagyon fontos hitről szóló üzeneteket hallgatnunk. Nagyon fontos a hit üzenetét bevenni. Nagyon fontos, hogy természetfölötti módon kezdjünk el gondolkodni Isten igény által. Mert ne készítsük elő az Antikrisztusnak az útját. Amen. Ne legyen az, hogy mi sokkal jobban megrövidítjük az ő útját, hanem tartsunk ki hitben. És egyszerűen rá kell állnunk erre, hogy befogadjuk a hitet, a hitnek az üzenetet, és megértsük, mit mond Isten. Azt mondja, hogy aki ellene vetti és fülébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tisztelete méltónak mondaték annyira, hogy maga ül be, mint Isten a Isten templomába, Isten gyanán mutogatván magát. Azt mondja, és működik ugye már a törvényszegés titkos bűne, ugye itt is az anómia, a törvénytelenség, működik már, figyelj, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, aki megjelenészt az Úr az ő szájának leheletével, megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, csodáival. Tehát mi az egyház, mi még fenntartjuk. Fenntartjuk az ördögnek a visszajövetelét. Mi vagyunk azok. De hogyha nem vagyunk sok, akkor nyilvánvalóan sokkal közelebb van az ő megjelenése. És ő egy totális apostáziát akar, ki akarja szorítani egyéni életekből a hitet, és gyülekezeti szinten, testületi szinten, az egyházból el akarja tüntetni a hitnek az üzenetét. És már bolondságot kezdem mondani, és kezdem látni, kedves testvérek, hogy beszélgetek emberekkel, és amikor a hitről beszélsz neki, vagy a hit üzenetét mondod, akkor vagy cinikus lesz, vagy lázadó. De egyszerűen egy szellemiség kezd uralkodni az egyházban, a testvérek életében. Azért történik ez a cinikusság, ez a keserűség, mert az életükben bizonyos dolgot nem kaptak meg, és onnantól kezdve az igét már nem hiszik el. Nem hiszik el az igét. És beszélsz vele, és vagy cinikus lesz, vagy lázadó. És szépen ő jön ki a törvény alól, mármint az igének a törvény alól. Már amikor te mondod neki az igét, azt mondja, hogy igen, ez le van írva, de ez nem igaz. És egyszerűen osszák meg az emberek egymással a hitetlenséget. És ez egy ilyen időszak, ami el fog következni. Azt mondja, hogy kétfajta embertípus lesz, olyan emberek, akik szeretik az igazságot, akik befogadják az igazságnak a szeretetét az üdvösségükre, és olyan emberek lesznek, akik a hamisságot szeretik. Akik nem vállalják fel az Istennek az igazságát. Azt mondja, hogy mivel nem fogadták be az igazságnak a szeretetét az üdvösségükre, ezért megy rájuk a hitetés, ezért megy rájuk a becsapás. És ezért bocsátja rájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Tehát a hazugság megint csak tele lesz az egyházban. De Istennek üzenete számunkra az, hogyha mi befogadjuk az igazságnak a szeretetét, akkor semmilyen tévejgő erő nem tud ránk jönni, hogyha már most megalapozzuk az igével való erős közösségünket, kapcsolatokat, amen. Nem létezik, hogy bármiféle tévedés ránk jöhetne, hogyha nem fogadjuk be az igét, az igazságot, és nem fogadjuk be a hitnek az üzenetét. Nagyon-nagyon hangsúlyozom, kérlek benneteket, kezdjetek el a hitről olvasni, tanításokat hallani, magnókazettákat hallani, mert egyszerűen szipkázzel az ördög az emberek egyéni életéből a hitet. És kezdenek természetes életmódot folytatni, és már nem üzenet számukra a hit, és felháborodnak, és felrobban bennük a szellemük, a lelkük, azért, mert nem kaptak meg valamit, azért, mert keserűség van az életükben, fájdalma. Nem tudom, egyetértetek ezzel, nézzétek meg az életetekben ezt, hogy vajon tényleg így van-e, hogy már, hogyha valaki a hitről beszél, ugyan majd meghallgatnak téged, jó van, hát persze. Mert azért, mert a te életedben ez még nem valóság és a mi életünkben, de ez akkor is igaz. És akkor is a hozzáállásunk abban azt kell lenni, hogy én nem fogom előkészíteni az egyházamban, a gyülekezetemben az Antikrisztusnak az útját, hanem én akkor is a hitnek az embere leszek, és én azt fogom mondani, amit Isten azt mond az igében, hogy az úgy van, az úgy van. Amen? Na, akkor nézzük, hogy mit jelent ez a megbotránkozás, hogy erről van szó, tehát a Máté 24-ben vissza. Ez egy korrajz volt. Nem tudom, hogy éreztitek-e a súlyát, vagy azt mondjátok, hogy ó, hát ez az időszak még messze van, én azt mondom, hogy már benne vagyunk ebben az időszakban. Tehát, azt mondja, sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Na most, az a szó, hogy megbotránkozás, ez a skandalizó szó, ami azt jelenti, hogy csapdába esik. Tehát, arról van szó, hogy biztos láttatok már vagy olyan filmeket, amikor egy dzsungelbe játszódik egy történet, és akkor megy szépen a delikvens, és hirtelen elkapja a lábát egy hurok, és bum, abban a pillanatban hirtelen váratlanul egyszerűen elkapja őt egy hurok vagy egy háló. Ezt jelenti a szónak az eredeti értelme. Azt jelenti a skandalizó. Kb. 28-os szerepel egyébként az Új Szövetségben, és a legtöbb a Máté evangéliumában. Tehát csapdába esik valaki. És itt miről van szó? A bűnnek a csapdájában. Csapdájába esik. Azt jelenti, hogy valakit bűnre csábít, bűnbe visz, azáltal is, hogy valakinek a hite megtörik amiatt. Tehát egyrészt az ördög bűnre csábítja az embereket, az egyházat, másrészt pedig vannak olyan személyek, akiknek a hibái jelleme miatt, vagy egyházban szolgálatok miatt az embernek a hite megtörik, és megbotránkozik, és emiatt hagyja el a hitet. Tehát még egyszer, ezt nyugodtan írjátok föl, tehát pontos jelentése csapdába esik, konkrétan olyan csapdára utal, amikor egy csapdát egy meghajlított ághoz rögzítenek, ami nem látható, nagyon fontos, hogy nem látható, és hirtelen elkapja az áldozatát. És erről beszél Jézus. Ilyenfajta megbotránkozás fog történni. És háló, hurok, igen. Ez a szó szerinti jelentése. A másik fajta jelentése, ahogy az új szövetségben nézett, tehát az egyik fajta jelentése. A másik fajta az, amikor Jézusban botránkoznak meg. Tehát erre a kettő esetre használja a görög ezt a skandalizót. Tehát amikor bűnre csábítanak, csapdába esik valaki, vagy amikor Jézusban botránkoznak meg, magyarán nem hisznek Jézus szolgálatának. Ez a kettő, amiről szó van. És a megbotránkozásnak a célja, mert maga a szó azt is jelenti, hogy megbotlik. Tehát elesik, megbotlik. Most én mutatok egy képet. Te elkezdek itt futni valakivel, együtt futunk. Milyen jó, futunk, futjuk a mi keresztény életünket. És ezért csak a mellettem lévő ember megáll, és akkor lemarad. És akkor nézzük, hogy mit csinál, de ő valami elvonja a figyelmét. Nézi, nézi, és bum, elkapja a csapda. És ő nem tud már tovább futni velem. Tehát a célja a megbotránkozásnak az, hogy ne tud tovább futni a keresztény életedet, mert mondom, a szóban benne van a megbotlás is. És ezt akarja az ördög, hogy valami módon téged elkapjon, csapdába csaljon. Ő, ha te az Isten igényével erőteljes vagy, nem fogja tudni ezt megtenni. De ő nagyon tudja a mi gyengénket, és ő tudja, mik azok a csapdák, ami a te életedben eléggé, hogy mondjam, van benned helye, és ő tudja nagyon jól, hogy mi által tud téged elkapni, és mi által tud téged bevinni ebbe a hurokba, ebbe a csapdába. Na most a futásunknak a lényege pedig a Zsidó 12-ben van leírva, és ő azt tanítja Pál, Zsidó 12, bennünket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, tegyünk félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt, és kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Ez azzal kezdi, hogy rajtunk és körülöttünk bizonyság felhő kellenének, hogy legyenek. Az egyházban azt látjuk, hogy sokszor azt látjuk, és lehúz bennünket, ennek tönkrement a vállalkozás, ez ennek érzelmi összeroppanásban van, ez bűnökben van, és Isten azt mondja, hogy mi ne erre figyeljünk, hanem a bizonyságok fellegére kezdjünk figyelni. Mert abban a pillanatban, amikor az ember elkezd figyelni a körülötte lévő sajnálatos eseményekre, ez le fogja húzni a hitét. De azt tanítja, hogy bennünket, és a Zsidó 11 utána 12, amikor a hithőseiről van szó, azt mondja, hogy bennünket a bizonyságnak fellegére kell, hogy nézzünk. Arra nézzünk, akik előttünk voltak. Tehát a Biblia soha nem tanít arra, hogy a bukásra nézzél. Soha nem tanít arra, hogy bukott emberekre nézzél. Azt mondja neked, hogy igen, nézd meg az életüket, tanulj a hibájából, de ahogy pont a 13-nál van írva, azt mondja, nézzétek meg, akik előttetek szólták az igét, az Isten beszédét, figyelmezzetek az ő életük végére, kövessétek hitüket. Tehát az igen mindig arra tanít, hogy a hit embereit kövest. Soha nem arra, hogy a bukott emberekre. És hogyha már, és miért van az, és valljuk be őszintén, hogy mindig erre nézünk. Ez elvált, ez azt csinálta, ez mit tudom, adósságokban van. De egyszerűen ez az ördögnek a taktikája. El akarja vonni az embernek a figyelmét, hogy ezek a fellegek által gondolkodjunk, ezek a fellegek legyenek fölöttünk. De könyörgöm, akkor miért nem nézünk, a felhőről van szó, akkor az, hogy Isten felhőoszlopba vezette az ön népét. Nem? Tehát egyszerűen a hitetlenség lehúzza az ember, és mi magunk megkönnyítjük az ördögnek azt, hogy elessünk, megbotoljunk a mi futásunkban. De bennünket a bizonyság fellegére kellene odafigyelnünk. És hogyha esetleg most pont nem találsz egy olyan szemét az egyházban, vagy körülöttem, aki egy hatalmas bizonyság lenne, akkor nézd meg a Zsidó 11-et, és tanulj az ő életükből. Egyszerűen ők ott mennyi emberek voltak, olyan emberek voltak, akik a mennyi atmoszférájában éltek. Ők csak vándorok voltak a földön. De de egyszerűen olyan erős hitük volt, és mindig a láthatatlan keresték. És ezzel bátorítja Isten népét Pál, hogy nézzél azokra az emberekre, akik megfutották már a pályájukat. Ne azokra nézzél, akik elestek, mert akkor te is el fogsz veszni, és el fogsz esni. Soha nem fog téged ezt felemelni. Amen. És a keserűség csak terjed és terjed, és a hit kiszorul az életünkből. Nézzünk a bizonságok fellegére. És azt mondja, hogy tegyél félre minden akadályt és megkörnyékező bűn. Az akadályt az a gond és a teher. Érted? A gondot meg a terheket jelenti. Azt mondja, hogy ez meg tudja a futásunkat állítani. Ez meg tud minket botlasztani. Pont valamelyik nap olvastam, és annyira kiakasztom mindig. És azt mondja, és nem én mondom, az ige mondja, hogy a pogányok aggodalmaskodnak. És annyira borzalmas ezt hallani. Isten népe nem aggodalmaskodhat. A pogányoknak a természet az aggodalmaskodás. És azt mondja, hogy mi tegyük félre a gondokat, a terheket, és a megkörnyékező bűnt. Tehát ezt a kettő dolgot mondja, ami bennünket meg tud akadályozni a futásunkban. És itt ez a megkörnyékező bűn, ez egy behálózó, Csia úgy fordítja, hogy behálózó vétek. Úgy fordítja le, hogy körülkerít, csapdába csap. És azt mondja, hogy te ezen keresztül át kell menned, és kitartással fussd meg a küzdőtért. Na most ez a kitartás, ez a görög hüpemoné, biztos ismeritek. Na most én nem annyira szerettem, én régebben mindig kiakadtam ettől a békességes tűrés szótól a Bibliában, mert nekem annyira, bocsánat, Károli, tehát egy olyan vallásosnak tűnt, hogy ó, a békességes tűrés, majd meg fogod kapni, és szoktuk egymás között is beszélni, nem baj, majd valami fog történni. Na most ez a szó nem azt jelenti, ebben a fajta békességes tűrés, ez tele van várakozással, ez tele van hittel, odaszállással. Ez a hupomoni azt jelenti, hogy a hupomoni azt jelenti, hogy valami alatt megmaradni. Tehát ez azt jelenti maga ez a szó, hogy meg kell maradni valami alatt. Meg kell maradni Krisztusban. Meg kell maradni, ki kell tartani. És nézd meg, azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Tehát ez egy teljesen pozitív, tele van várakozással, izgalommal, ez a fajta várakozás. Ez jelenti a békességes tűrés. Tehát futsz minden akadályt, és tudod mi a gyengéd, minden akadályt félreteszel, a gondokat, a terheket nagyon vigyázol, mert tudod, hogyha megengeded, hogy rád telepedjen, akkor el fogsz esni egy csapdába, és tudod nagyon jól, hogy vigyáznod kell a behálózó vétekre, a bűnökre, ami csapdába akar téged csalni. Tudod, hogy ez a kettő biztos, hogy az ördög oda akarja adni az életedbe. Amen? Ezt mondja, és te akkor is kitartással futod meg a küzdőtér. Most gondok, terhek mindig jönnek, azt tanítja itt az ige, hogy ennek ellenére neked a hitnek a fejedelmére, bevégzőjére kell nézned, Jézusra. Tehát egyszer, akire nézel, az Jézus. Oda fixálod a szemedet Jézusra, mindig. Nem veszed le a szemedet Jézusról. Nem nézel se jobbra, se balra. Nem nézel ezekre a szituációkra, amit tudod, hogy azért vannak, hogy téged eltávolítsanak a hittől. Azt mondja, hogy gondoljátok meg azért, hogy ő így nagy támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Na most, hogyha az ember leveszi a szemét Jézusról, akkor elkezdődik ez a csüggett időszak, nem? Ez a fájdalmas időszak az embernek az életében. És most itt szeretném nektek elmondani, hogy azt mondja, hogy amikor ilyen szituációban vagy, amikor téged gondok, terhek támadnak, vagy próbában vagy, azt mondja, hogy most itt rá kell nézni Jézusnak az emberi mi voltára. Érted? Tehát mikor kell Jézus emberi mi voltára nézned? Amikor a próbában vagy benne. Ő Isten fia, hatalmas, dicsőséges úr. De azt tanítja a zsidó 12, ezt mondta nekem az Úr, hiszen, hogy viszont amikor benne vagyok a próbába, a nyomorúságba, azt tanítja, hogy akkor nézzek Jézusra. Gondoljátok el azért, tehát egyáltalán a próbák alatt, gondoljuk el, hogy miben volt Jézus. Szenvedett a bűnösöktől, keresztre ment. Azt mondja, hogy amikor gondjaid, terheid vannak, és próbák alatt vagy, jusson eszedbe Jézus, aki így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Rá kell nézned ilyenkor is Jézusra, hogy ő mind ment keresztül, hogy te tovább tud vinni a te pályádat, a futásodat az Úrban. És meg kell szerezned ezt a fajta mennyei látást, ami Istennek az igéjéből származik, a réma, Krisztus rémája, az igéből származik. Látást, kinyilatkozatást kell kapnod az életedre, hogy tovább kell futnod. Most ne azért fussál, mert azt mondom, hogy fuss! hanem azért fussál, mert az igébe Isten kijelenti számodra. Fontos ez a mennyei látás. Azt mondja egyébként a példabeszédben az ige, hogy ha nincs mennyei látás, akkor elvész a nép, egyszerűen elvadul egyébként szó szerint. Tehát zabulázatlanná válik az ember, ha elveszíti a látásának kijelentését. Szükséges, hogy kinyilatkoztatást kapjunk a mennyből, hogy tovább tudjunk futni. És szó szerint egyébként ott egy profétai látásról van szó. Nem csak úgy nézünk a vakvilágba, hanem egyszerűen elkapjuk Istennek a látását ahhoz, hogy hogyan kell tovább futnom, hogyan akar engem tovább vinni az Úr. Mert ebben az időszakban visszatérünk a, beszéltem a zsidó 12-ről, tehát akkor azt hiszem, hogy tiszta a megbotránkozásnak a eredeti jelentése, ugye? Tehát érthető, tehát megbotlik, csapdába csal bennünket az ördög. Érthető mindenki számára? Igen. Jó. Na, most azt mond, nézzük meg azt mondja, Ézsaiás 8:13. A seregek urát, őt szenteljétek meg, és őt féljétek. És ő nektek szent hely lészen, de megütközés köve, és botránkozás sziklája Izrael két házának, tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, és elesnek, és összetöretnek, és törve esnek, és megfogatnak. Majd itt a kezedet, esetleg Róma 9. Róma 9. 30-tól. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövében. Amit megvan írva, ími beleütközés kövét, megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz, benne meg nem szégyenül. Tehát ha összehasonlítod ezt a két igét, egyértelműen látszik, hogy Jézus egyrészt szent hely, másrészt drága kő, pecses kő, kiválasztott kő, és emellett beleütközés köve és botránkozás sziklája. Tehát ezt a két természetét mondja el Jézusnak. Vagy egy pecses kő, egy kiválasztott kő lesz az életedben Jézus, vagy pedig a botránkozás sziklája beleütközés köve. És hogyha a beleütközés köve bizonyos embereknek az életében az Úr, akkor ezek az emberek el fognak esni, össze fognak törni, törbe esnek és megfogadnak. Megint csak ugyanerről van szó, ez a skandalizó szó, a csapdáról. Tehát Jézus is tud egy keletce, egy csapda lenni. Tehát ez az ő elhívása volt. Egyrészt Izraelnek a számára. És ugye mind a Péter igében, amit az elején felolvastam, mind itt a Róma 8-ban, Róma 9-ben láthatod a hitnek az üzenetét mellette. Tehát egyszerűen a megváltás létfontosságú szellemi valósága a hit. Tehát azok a személyek, akik kitartanak hitben, a hit üzenetében, azok nem fognak tudni elesni, megbotránkozni. Mert Isten így tervezte, hogy hit által üdvözöljük. Tehát a kérdés az, hogy a mi életünkben Jézus a botránkozás sziklája lesz-e, vagy pedig egy drága, becses kő, ahogy a Péter levél mondja. Mert ő lehet a botránkozás sziklája, de például lehet a szabadítás kő sziklája. Nagyon sokat beszél Dávid egyébként a Zsoltárokban abban arról, hogy Jézus az ő kő sziklája. Ez nem véletlen. Vagy Mózes is ugye beszél az 5 Mózesben arról, hogy kő szikla, cselekedete tökéletes. Neki ki volt már jelentve ez a szellemi valóság a Krisztusnak. Az a fajta tulajdonsága, hogy ő áll, és egyszerűen nem lehet kikerülni. Egyszerűen egy sziklaként ott áll. És a vallásos, farizeusi egyház számára a beleütközés köve lett, és a botránkozás sziklája lett. Egyszerűen nézd meg az egész új szövetségben. Ezen a farizeusok megbotránkoztak benne. Azért, mert nem olyan volt, amilyennek várták volna. Egyszerűen nem így látták a messiást, nem így kellett volna szerintük a messiásnak eljönni, egyszerűen nem hitáltal vették az ő üzenetét. Nem hitték el, hogy ő Istennek a fia. És Jézus azért teljesen kiakasztó, megbotránkoztató dolgokat csinált az ő szemükbe. Hát folyamatosan csapdát állított neki. Egyszerűen mit csinál? A házassági törő nőnek megbocsát. Engedi annak az asszonynak, hogy drága olajjal kenje a fejét. Akkor halottat éri. Beteget gyógyít szombaton. Ahol tudod, Jézus egyszerűen beléjük avatkozott. És kiakadtak, és ő meg mint egy cikla ott állt, és egyszerűen nem mozdult. Egyszerűen beleütköztek. Mert egyszerűen nem tudták feldolgozni az ő Isten képét. Nem volt jó az Isten képük. egyszerűen míg ők a cselekedetek által üdvözöltek, Jézusnak sokkal fontosabb volt az Isten szeretete és az emberek felé való szeretete. Azt mondja, bűnösökkel barátkozik. Az egész élete már jelenleg istállóban született. Hát hogy lehet az, hogy ő Isten fiának mondja magát, és istállóban születik? Tehát igazából az egész élete Jézusnak itt a földön egy botránkozás volt számukra. Nekik valóban a beleütközés köve volt. De nekünk egy drága, becses kő. Mert mi tudjuk, hogy kicsoda ő. Amen. Máté 15-t nézzük csak meg. Halleluja. Farizeusok kísértik Jézust. Oda mennek hozzá, Jeruzsálemből, direkt följöttek hozzá. Miért hágják át a tanítványaid a vének rendeléseit? Miért nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak? És figyeld Jézust, ő pedig felelve mondta nekik, ti pedig miért hágjátok át az Isten parancsolatját, a ti rendeléseitek által? És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját, a ti rendeléseitek által? Egyszerűen a vallás ezt okozza. Amikor nincs hit egy egyházban, egy gyülekezetben, az életünkben, a személyes életünkben, amikor kiszorul a hit, akkor a vallás kezdi az uralmát venni. A vallás megfosztja az igét a kerettől, a hatalomtól. A vallás azt okozza, hogy egyszerűen az emberi agyunkra, a gondolatainkra kezdünk támaszkodni a hit üzenete helyett. Egyszerűen fölváltja a hitnek az üzenetét emberi okosság, emberi rendelet, hagyományok. Tanok, azt mondja nekik Jézus ezáltal, hogy ti erőtlenné szó szerint érvénytelítettétek az én erőmet, hatalmat, Istennek a tekintélyét, hatalmát, a ti saját rendeléseitek által. Meg akarjátok fosztani az embereket az üdvösségtől, a kenettől. És azt mondja nekik, képmutatók. Képmutatóknak nevezi őket. Igazán profétál felületek Ézsaiás. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek a parancsolatai. És Jézus megmondja, hogy mi a probléma. Miért nevezi őket képmutatóknak? És itt szeretném mondani, hogy szerintem ez a baj. A botránkozás üzenetével is. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel, szíve pedig távol van tőlem. A probléma az, hogy a szív távol van. A szív távol van. A szája megvallja Istent, hogy ő szeret Istent. És a mi életünkben is ez van. Ugye, mi is megvallhatjuk a szánkkal, hogy szeretjük Jézust, de vajon a szívemben ő közel van-e? És Jézus felhívja, nézzétek meg az egész Újszövetséget, mindig felhívja a figyelmet, hogy mi van a szívünkben, mindig arról van szó, mi van a te szívedben. Vajon beveszed-e őt valósággal úgy, ahogy. És tényleg így van, és ez a megtévesztő ebben az egészben, hogy az az keresztény, aki még el is jár gyülekezetbe, hétről hétre, eljár szombatonként, még elmegy házi csoportba, jaj de jó, Hawaii, minden, szeretem az Urat, de amikor történik az életében egy nyomorult szituáció, vagy egy teher, vagy egy gond, hogy akkor vajon mit csinál, erről van szó. Erről szól az egész keresztény életünk, hogy mit fogunk tenni, amikor elérkeznek a nehéz időszakok az életünkbe. És ezért ez a megcsaltatás ebben, hogy mivel a szájával vallja Isten, és annyit vallja, annyit mondja, hogy közben nem beszél, hogy a szívében nincs ott, amiről beszél. És ezeknek lesz a legnagyobb csapda az, hogy elessenek majd idő előtt. Hogy elessenek, elhagyják Jézus Krisztust. Mert ő azt hiszi, hogy keresztény. Azt hiszi, hogy hitben áll. Azért, mert kimondja Istennek az igét a száján, de a szív távol van. És Jézus meginti őket, és elmondja nekik, hogy ez a problémátok. És ezért képmutatóknak nevezi őket Jézus. Nézzük a Máté 13-at. Jézus a hazájában vették meg, azt mondja. Hazájában érve, tanítja vala őket a zsinagógájukban annyira, hogy álmélkodnak, és azt mondják vala, honnét van ebben a bölcsesség és az erők. Itt szeretném megjegyezni, hogy itt nem arról van szó, hogy tehát nem ilyen fajta álmélkodásról van szó, hanem szó szerint azt jelenti az igen, hogy kiütötte őket. Egyszerűen kiütötte őket, megtöbbentek, teljesen magánkívül lettek. Tehát itt nem csak ilyen szépen, milyen jól tanít, de jó kerek. Tehát nem erről van szó, Jézus kiakasztotta őket. Mi így mondanánk most magyarul, kiakasztotta a szolgálatba. Honnét van ebben a bölcsesség és az erő? Nem ezé az ácsmester fia, nem az ő anyját hívják Máriának és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak, Júdásnak, és az ő nő testvérei. És nem, mind mi nálunk vannak ki. Honnét vannak tehát ennél mindezek? És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig mondanékik, nincsen proféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. Nem is tesz ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Tehát egyszerűen, hogy kezdődött itt a bűn az életükben? Megkérdőjelezték Jézust. Amikor mi is megkérdőjelezzük őt, hogy vajon te vagy-e az? Hát ez nem lehet. Hát én tudom nagyon jól, hogy ő kinek a fia. Hát egyszerűen Jézusban nem fogadták el idézőjelben a szolgálati ajándékot. Nem fogadták az ő felkenetését. És többenet, mert Jézus itt azt mondja, hogy nem tett semmi csodát. Mert nem fogadták őt el. És egyébként teljesen így van a szellemvilágban is. Lehet Istennek az ember egy helyen, és ha nem fogadják őt el, akkor nem fog kiáradni a Szentlélek jelenléte a kenete a szolgálaton keresztül. És lehetséges, és most jut eszembe, lehetséges, hogy Magyarországon, Budapesten, lehetséges, hogy ezért nincs ennyi csoda, ennyi gyógyulás, mert az egyház megbotránkozott Jézusban. Mert ő akkor nem fog csodát tenni, ha nem fogadjuk el az ő személyét. Ha nem hiszünk benne, hogy ő a felkelt, a messiás, akkor Jézus nálunk se tud tenni csodát. És azt mondja, hogy a hitetlenségük miatt történt ez. Megkérdőjelezték, nem akarták bevenni. Az ő agyukkal megmagyarázták, hogy ő nem lehet az, nem lehet ilyen erő rajta. És egyszerűen csodákat tett. Annyira elhitették egymást, hogy nem vették észre az ő csodáit. És vajon lehetséges, hogy mi megbotránkoztunk már Jézusban? A magyar egyház. És Jézus azt mondja, hogy tovább megyek addig, amíg újból nem állnak rá a hitre. Újból nem értik meg, hogy hitáltal tudnak hozzám csak közeledni. És hitáltal tudják megragadni a természet fölötti valóságot. Ez már a családtagjai. Ez már barátok, rokonság. És nézzük az ő szolgáját, Keresztelő János, a Máté 11-ben. Keresztelő János, nem kell bemutatni, börtönben van. Nyomás alatt van. És úgy tűnik, hogy amikor az ember nyomás alatt van, teher alatt van, elveszítheti a látását. És ezt tudjátok nagyon jól. Amikor az ördög akár egy összmódosított támadást indít az ember ellen, a célja az, hogy levegyük a szemünket Jézusról. És amikor ezt érzed, hogy gyülemlenek a problémák, a terhek, a célja az, hogy te is megkérdezd, hogy Jézus, te vagy az, hogy valaki mást váljuk. Hát könyörgöm, hát ez volt a szolgálatának a lényege, hogy Jézus előtt az utat készítse, és ő a saját szájával egyszerűen hitetlenné vált egy időszakra a börtönben. Nem látta, egyszerűen el volt bizonytalanodva. És Jézus mit mond neki? A vakok látnak, üzenem Jánosnak, a vakok látnak, a sánták járnak, és a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki az én bennem meg nem botránkozik. Tehát Keresztelő János is megbotránkozott Jézusba. Értitek? Erős nyomás alatt. És mit tanácsol Keresztelő Jánosnak tulajdonképpen? Lefordítva a mi életünkre. Menj be a kenet alá, és ott vissza fogod kapni a látásodat. Mert a süketek hallanak, a vakok látnak. Érted? Menj be a kenet alá újból, hogy visszakapd a látásodat. Mert az ördög a nyomorgatásával, a terheivel, a börtönben rátett homályt a látásodra, a szellemi látásodra. Menj be a Szent Szellem jelenlétébe, kenet alá. Hidd el, hogy én ki vagyok, és azonnal helyre fogsz állni, és ki fogsz jönni a börtönödből. Ha ilyen nyomás alatt vagy, tömlőzben érzed magad, és azt érzed, hogy egyszerűen nem tudod hova tenni ezt az egész Jézus dolgot, nem érted, hogy kicsoda, nem érted a felkenetéset, nem hiszed el, hogy ma már az Úr gyógyít, szabadít, nem tudod kicsoda, akkor kezdj el imádkozni, és kérd a Szent Szellem kenetét, hogy nyilvánuljon meg az életed újból, és tegyen téged helyre, úgy, ahogy Keresztelő Jánost. És hiszem, hogy ott helyreállította Jézus. Nagyon fontos, hogy a tömlődsz időszakokban a kenetet keresned. A kenetet, Isten jelenlétét, erejét újból vedd magadhoz, hogy ki tud jönni ebből a börtönből, ebből a nyomorúságból. Nézzük János 6-ot. Én azt gondolom, a János 6 az egyik legkeményebb üzenet, amit Jézus elmondott, és azt gondolom, hogy ezzel az üzenetével ő az egy vízválasztó volt. Elérkezett az időszak, amikor olyan szellemi dolgokat mondott nekik, amitől, ha megnézed a János 6-ot, nem csak a tömeg, hanem még a saját tanítványai is kiakadtak és megbotránkoztak. nem tudom, figyeliteket, tehát farizeusokról beszéltem, családtag, rokonság, beszéltem egy Isten felkentjéről, Keresztelő Jánosról. Most megyünk kicsit mélyebbre a témába. A János 6. Tömeg, nézzétek csak ott. Egyszerűen tömeg akarja őt látni. És azt mondja nekik Jézus a 26-os versben. Ti nem is azért kerestek engem, mert jeleket és csodát láttatok, hanem azért, mert ettetek. Tehát ti még csak nem is azért kerestek, mert én jeleket és csodát tettem. Legalább, hogyha ezért kerestetek volna, mert van olyan hely, ahol megbeginti őket, hogy csak jeleket és csodákat kerestek, de nekik azt mondja, titeket nem is ez érdekel. Titeket csak az érdekel, hogy a hasatok tele legyen. Tök testiek vagytok. Teljesen testiek vagytok. Hát ne erről szóljon az életetek, azt mondja nekik Jézus, figyeld, munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Szellemi dolgokra koncentrálj. Ne azért gyere Isten tiszteletre, ne azért legyél az Úrral kapcsolatban, mert a szellemi szükségeidet, vagy a fizikai szükségeidet be akarod tölteni, ne azért keress engem, hanem emeld föl kicsit a szemedet. Ez a problémátok, hogy ti engem úgy kerestek, hogy a szükségeiteket betöltsem. És ti akkor szerettek engem, és akkor követtek engem. És megyünk tovább. Azt mondja nekik Jézus ezáltal, ugye egyből kapcsolnak. Hát ugye megedett a jelet, jó, hát akkor mondjuk neki. Hát akkor milyen jelet mutatsz nekünk? Akkor mutass jelet, és akkor annak hinni fogunk. Értik az üzeneted azért, amit akarnak értenek. És tényleg így van az ember, és higgyétek el, amit akarsz, azt meg fogod érteni. Ami úgy csinálsz, hogy ezt nem értem, azt nem is akarod megérteni. És azt mondja, hogy micsoda jelet mutatsz nekik? Hát Jézus tudja, miről megy ki az egész dolog. A mi atyáink a mannát tették a pusztában, amit megvan írva, mennyei kenyeret adva lenniük. Azt mondja nekik Jézus ezáltal, hogy fogalmatok sincs az egészről. Azt mondják, hogy Mózes, ugye, adott mennyei kenyeret. És te mit akarsz? Te mit csinálsz? Azt mondja nekik, semmi közöttök sincs arról, hogy a manna a szellemi táplálékból. Nem értitek az egészet. Hogy én nem? Ez egy profétai üzenet arra, hogy én majd eljövök, és a mennyből táplálok benneteket, és én meg foglak titeket elégíteni. Ti mindig csak ezzel az evéssel vagytok, hogy a hasatok be legyen töltve. Jöttök nekem itt Mózessel, semmit nem értetek. Mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek a kenyere, amely a mennyből száll alá, életet ad a világnak. És akkor valamit megértenek. Valami kicsit úgy leesik nekik. Ad nekünk akkor ezt a kenyeret. Hát fogalmuk sincs, hogy mi Jézusról beszél, magáról beszél. Ők el akartak vonatkoztatni Jézustól. És akkor Jézus mondja nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik. És láttatok engem, és mégsem hiszek. Itt vagyok előttetek. Én vagyok a mennyei mannátok. Én vagyok a ti élelmetek. Azt nem kell neki. Elkezdenek zúgolódni. Érezhető morajlás a tömegben. Adják át a híreket. Micsoda, mi ez az ember? Ez miről beszél? Hát tudjuk nagyon jó kicsoda, hogy az ácsmesternek a fia. Miről beszél? Nem ez Jézus. Mi az, hogy a mennyből szállott alá? Tudjátok, nem értek ezt. Úgyis nagyon jól tudom, hogy akit az atyám akar, az hozzám fog jönni. Ti nem vagytok valószínű azok a személyek. Én nem érdekel. Aki az atyától hallott, az úgyis hozzám jön. Nem aggódok. Nem értetek semmit az üzenetemből. Tovább mondja az üzenetet. Mert tudja, hogy vannak ott olyan személyek is, akik az övéi. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában és meghaltak. Én vagyok az élő kenyér. Egyszerűen ez a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet adok a világ életéért. Tusakodnak, szószed azt mondja, vitatkoznak, veszekednek, miközben Jézus prédikál, a botránkozás, a felháborodás nő bennük. Mi módon adhatja nekünk ezt a testét? Veszekednek, vitatkoznak. Jézus rátesz, fokozza a nyomást rajtuk, fokozza az érthetetlenség, egyszerűen csak nő bennük. Azért a testi módon akarják. Ők a testi Jézus látták. Aki eszi, ha nem eszitek az ember fiának a testét, nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem étel, az én vérem bizonyital. Aki eszi a testemet, issza a véremet, én benne lakozom, és én is abban. De mi ez? Kannibalizmus? Miről beszél? Mi az, hogy a vérét szívom? Semmit nem értenek. És tudjátok, mi a probléma? Az, hogy nem értették az üzenetet. Nagyon figyelj! Ha nem érted az üzenetet, lehetsz egy olyan helyzetben, olyan szituációban, hogy egyszerűen kiakadsz. Mert nem érted, miről van szó. És én nagyon jól tudom, miről beszélek. Hogyha valaki nem érti a hitnek az üzenetét, vagy a szellemi tanításokat, akkor belül a testi természetében egy felháborodás tud jönni. És nem tudja befogadni, miről van szó, és fölháborodik. Fölháborodik a belseje, először nem érti, megkérdőjelezi, és egyszerűen csak elkezd, fölrobban. Hogyha olyan ráadásul a jelleme a természete. Tudjátok azt, hogy mi mind botránkozunk meg, az több tényezőtől függ. Egyrészt megbotránkozhatunk azért, mert a neveltetésünk háttere más, ugye? Megbotránkozhatunk amiatt, tehát különbség van a között, hogyha kinek ilyen a háttérből jön, olyan háttérből jön. Teljesen függ attól, hogy milyen szellemi ismereten vagyunk. Mert az egyik még zöldséget eszik, az igazán szerint, a másik már kemény táplálékot. Aztán az érzelmi beállítottságunk is egy olyan tényező lehet, hogy mikor botránkozunk meg, vagy mikor akadunk ki. Ugye? Hogy milyen érzelmi beállítottság, vagy az Úrban való meneteled, a jellemet. És ezek mind szerepet játszanak, hogy kinek mikor van az, amikor most, amikor már nem bírja. De szeretném hangsúlyozni, hogy az Úrral való kapcsolatban, tehát ez nem állandó, az Úrral való kapcsolatban ennek változnia kell. Mert nekünk Isten igéje alapján kell gondolkodni. Ugye mondja az Ézsaiás 55-ben Isten igéje, hogy nem az én gondolataim, a ti gondolataitok. Tehát egyszerűen, amikor az embernek meg kell tanulni Isten szerint gondolkodni, Isten igének a gondolkodása által ő már nem fog tudni megbotránkozni, mert egyszerűen az igét érti. Értitek, ugye miről akarok beszélni. Tehát egyszerűen hozzá kell a nuszunk, meg kell nyílnia ahhoz, hogy ne akadjunk ki bizonyos dolgok miatt. És nagyon érdekes egyébként a megbotránkozni szó az angolban, az offend, ami azt jelenti, hogy megsért, megbánt. Tehát teljesen kapcsolatban van a sérelmekkel is a szó. Tehát hogy történik a megbotránkozás továbbá? Valaki szól nekem, és megsértődök, megsérülök, érted? És utána kiakadok. És egyszer aztól a szemétől eltávozok, először nem értem őt, megbotránkozok benne, és utána szépen egyre messzebb kerülök tőle, és eltávolodok tőle, mert megbotránkoztam a személyében. És ezért fontos, hogy ezeket a sérüléseket egyre jobban feldolgozzuk, és meggyűrjünk ezekből a sérülésekből, hogy kizárjuk a megbotránkozást az életünkben, mert ez egyfajta megbotránkozás. Majd fogok erről talán a végén beszélni, hogy erről szó van, mert biztos, hogy az Úrnak kell szolgálnia felénk ezzel a területtel. Kiakasztja őket, nem értik az üzenetet. Ez egy nyomást tud okozni az emberre, amikor nem ért Istennek az igéjét. És hogyha nem keresi az Urat emiatt, akkor előbb-utóbb beleeshet egy ilyenfajta megbotránkozásba, ami velük történt. Tehát egyszerűen szeretném, hogyha észrevennétek, hogy Jézus egy csapda, és nem tudjuk őt kikerülni. Nem tudjuk. Tehát mi azért nem tudjuk őt kikerülni, mert nem is akarunk kijönni a vele való kapcsolatból. Azért, mert már világosságot gyújtott a szívünkbe, és hogyha jön is van egy kis sötétség, akkor a bennünk lévő világosság győzni fog. Tudod, mit kellett volna mondani ott a tanítványoknak? Mert ugye tanítványokról is van szó. Azt kellett volna mondaniuk, hogy lehet, hogy nem értem teljesen, miről van szó. Lehet, hogy az elmém már nem tudom fölfogni, de tudom, hogy ő jó. Tudom, hogy ő hűséges. Itt volt velünk 3 évig, csak jót tesz, csak gyógyított, szabadított. Akkor is odafigyelek rá, és elhiszem, amit mond. És ezáltal ki tudtak volna jönni a botránkozás alól. Amen. És ez a mi életünkben is így van. Valamit nem értesz az életedbe. Valamit nem tudsz, hogy miért van. Akkor oda kell figyeled arra, hogy ő jó, ő hűséges, ő jót akar az életedbe, ő áldást akar az életedbe, ő csak jót tett. És Jézus nem hagyja itt abba, egyszerűen rákérdez, nagyon jól tudja. Szinte látom, hogy Jézus szinte élvezi, ki mondja ezt. Titeket ez megbotránkoztat. Ő nagyon jól tudta, mi van a szívükbe. Titeket ez csapdába ejt? Bűnre csábít? És mi lesz akkor, ha meglátjátok, hogy az embernek a fia fölmegy? Mi lesz akkor, amikor valami szellemi dolgot mutatok nektek? Hát ne az elméddel, az intellektualizmusod által próbálj engem megérteni, nem tudsz megérteni, hát értsd már meg, hogy a mennyből szállottam alá. Hát én vagyok az élő kenyér, a mennyből jöttem. Ne tess szerint láss engem. Mi lesz, ha meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol előbb vala? Mi lesz akkor majd, amikor meglátok engem megdicsőülve az atyánál? Mi lesz akkor, amikor minden hatalom égen, menjen, földön az enyém? Hát azt se tudjátok most elhinni, hogy Isten elküldött engem, és erő hatalom van bennem. Azt mondjátok, a sátántól csinálom. Hát mi lesz akkor, ha fölmegyek megdicsőülve? Ezt nem bírjátok befogadni, kész. De miért? Mert nem az atya vonz titeket. Nem az atya vonz. És Jézus azt mondja, hogy a szellem, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, szellem és élet, ezt kellett volna mondaniuk. Lehet, hogy nem értem, Jézus, de tudom, hogy a beszéd, amit te szólsz, szellem és élet. Tudom nagyon jól, hogy nálad van az ige, nálad van az élet forrása. Neked is ezt kell mondani, amikor nehéz szituációban vagy. Tudom, hogy te vagy a Krisztus. Nálad van az élet forrása, és te engem meg tudsz elégíteni. És te meg fogod nekem mutatni, amit nem értek. Amen? És azt mondja, te Jézus, te nem hagyja abba. Valamiért, nem tudom miért, de az üzenetben úgy tűnik, hogy szinte idézőjelben még le is koppintja a vallásos embereket, akik nem akarják őt. Egyszerűen azt mondja, hogy oké, itt tartunk, azt mondja, vannak némelyek közületek, akik nem hisznek. Tehát egyszerűen ti nem hisztek. És maga, hogy kimondta ezt, hogy nem hisztek bennem, nem hiszitek, amiről mondok, egyszerűen már nem tudták a lelkiismeretükben feldolgozni. Mert ugye a megbotránkozás a lelkiismerettel az összefügg. Ahogy tulajdonképpen, amikor megvan sérülve egy ember, akkor a lelkiismerete egy új látást hoz. Tehát egy sérült lelkiismeret, egy teljesen új látásmódot hoz az embernek az életében, és másként kezd látni, és nem az ige alapján. És egyszerűen azt mondja nekik, hogy azért mondom nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem az én atyámtól van megadva neki. Figyelj, ettől fogva sokan visszavonulnak az ő tanítványai közül, a tanítványai közül, és nem járnak vala többé ővele. Még jobban a keletszer odafordul a 12-höz, akiket ő választott. És ő nagyon jól tudja, akiket választott ki. Nem hibából kerültek azok az emberek oda. Ti is el akartok menni? Péter, akiről majd mindjárt beszélni fogok. Péter, aki már kapott kijelentést, kinyilatkoztatást, megint kap egy kinyilatkoztatást. Hova mehetnék? Örök életnek a beszéde van nálad. És elhittük, megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Na ezt kell mondanod neked is, és nekem is, nehéz szituációban. Hova mehetnék? Hát nem tudok kimenni a világból, nem tudlak itt hagyni, Jézus. Te vagy az életem. Nálad van az örök élet beszéde. Lehet, hogy nem értek sok mindent, mi történik az életemben, de megismertem, és elhittem, hogy te vagy a Krisztus. És pedig ez nekem most elég. És ezáltal ki tudsz jönni a csapdából, higgyél nekem, hidd el ezt nekem. Ha ilyen nyomorban vagy, hogy csapdába érzed magad, gyere ki, és ki tudsz jönni hitáltal. És utána egyszerűen az elmédet rá tudod már újból koncentrálni, és nem fogod érezni magadat messze Jézustól. Még egy ezzel kapcsolatban, amit úgy szeretnék megint elmondani, és hozzáteszem azt, amit az elején mondtam, hogy az apostázia időszaka, az elszakadás, a hittől való elszakadás időszaka. Ha nem értjük a hit üzenetét, meg fogunk botránkozni. Kell értenünk a hitről szóló tanításokat. Szajkózom, mondom, de hogyha észreveszed, hogy az ige már nem mond semmit, tehát nem érzed, hogy a hited növekedne, mert a hitnek növekednie kell, nem stagnálnia. Ha azt érzed, hogy a hited egyre a béka fenek alatt van, figyelj oda. Figyelj oda, mert jönnek majd olyan időszakok az egyházba, amikor, ugye Jézus mit keres? Hitet. Hitet, higgyétek el, lejön a föld, és azt mondja, vajon van-e hit? Ezt fogja keresni. Máté 26. Ettől fogva, még egyszer felolvasom, hogy sokan visszavonultak, és nem jártak többé vele ővele. Máté 26. A kedvenc tanítvány egyike. A szellemi dolgok, figyeljetek, a természetes ember számára kiakasztóak. Amikor te hitből beszélsz, nem érti. Fölháborodik. Azt mondja, hogy el vagy szálva, vagy valamit mond. De nem tudja hova tenni. Kiakasztja a testi természetünket, aki nincs hitben. Nézzük akkor a Máté 26-ot. Jézus azt mondja, hogy két nap múlva el fognak engem árulni, és meg fognak feszíteni. És akkor történik egy kis intermezzo, itt a 6-os verstől. Ez az a történet, amikor Jézus megkeni az az asszony. És szeretném hangsúlyozni, hogy a Márk 14-ben ugyanígy történik az árulás előtt. Mind a két esetben ez történik. Ment hozzá egy asszony, akinél volt drága kenetnek alabástrom szerencéje, és az ő fejére tölté, amint az asztalnál ül vala. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodának mondván, mire való ez a tékozás? Eladhattátok volna ezt a kenetet nagy áron, és adhattátok volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondta nekik, miért bántjátok ezt az asszony? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem. A szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek veletek mindenkor. Mint hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte ezt. Valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit az én velem cselekedik, az is hirdetetik az ő emlékezetére. És most figyelj, ezt a szót figyelj. Akkor. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz mentén, azt mondta, mit akartok nekem adni, én a kezetekbe adom őt. Azok pedig rendelének neki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja őt. És Jézus engedi a pénzt, és megkapja. Mert pénz, mert Jézus fejére ezzel. A pénz szépen kente be, és az irítség, a féltékenység, azt mondták, hogy pazarlás. Mi ez a pazarlás? Elkezdtek bosszakodni. Úgy érzem, hogy ez a pont, mondom, mind a kettő evangéliumban, talán mind a háromban kijön, azt mondja, hogy akkor Júdás. Én azt gondolom, Júdásban ott történt egy megbotránkozás. Egyszerűen, azt mondja, mi ez? Hát, ez nem jó. Isten ember legyen szegény, ne csináljon ilyet, ne engedjen meg, hogy ez történjen. Hát egyszerűen adja oda a szegényeknek ezt a pénzt. Hát mit csinál? És én azt gondolom, hogy ott a szívében történt valami, egy megbotránkozás, hogy Jézus elfogadta azt a rengeteg pénzt, azt az ajándékot, és nem értette a szellemüzenet, nem értette, hogy Jézus Isten fia, nem értette, hogy neki jár imádás, nem értette, hogy Jézus ezzel példát akar adni, és ezzel azt akarja példálozni, hogy ez az asszony adta mindenét, ő érte. És kiakadt Júdás, azt gondolom. És ez egy érdekes szitu egyébként, hogy mikor akadunk ki. Hogyha esetleg látunk Isten embereit, esetleg ki tudunk-e akadni, hogyha mondjuk vannak javai. Ez egy érdekes kérdés. Nem akarok ebbe belemenni, csak megcélozom. Vajon hogy viszonyulunk ehhez az időszakhoz, vagy ehhez a dologhoz, hogyha van Isten embere és van pénze, vagy van java. Eszembe jutott, nem akarok kifejteni, hogy vannak gondolataim, de én azt gondolom, hogy közrejátszott ebben az árulásban ez. És a tanítványok is bosszankodnak, és azt gondolták, hogy Jézus pazarol. És lehet, hogy másban is, többen is volt ott botránkozás, hogy Jézus mit csinál, hogy elfogadja azt a vagyont. De a Júdásban egész biztos én azt érzem, hittétek meg. Utána következik ugye az úrvacsora. Szépen esznek, lefeküdnek, hogy az ige azt mondja, akkoriban ott feküdtek. És Jézus falatozás közben valamelyikőtök el fog engem árulni. És ez egy döbbenetes szituáció. És a tanítványok mondják, én vagyok az Uram. Én vagyok. Mit jelent ez? Nem voltak biztosak magukban. Nem voltak megerősödve, nem voltak meggyekerezve, és valahol ők is tudták. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy Jézusról van szó, és Jézus az úrvacsora után, a közösség után rögtön, ez is nagyon fontos momentum, a közösség után történik az árulás. Ez is sok mindent jelez. Az ember, higgyétek el, hogy a testi módon él, testi természet szerint bármi megtörténik. Mély közösségből is képes Isten megtagadni. Ez titok, nem tudom, hogy van, de nyilván nem úgy történik ez, hogy egyik nap kenet alatt vagyok, hatalmas Isten felkeltje vagyok, és másnap elbukok. Az egy folyamat. De még arra sem nézhetünk, hogy nagy jelenlétek voltak az életemben valaha. Nagy kijelentések. És akkor nézd meg, ti 31-es, akkor mondanék ki Jézus, mindjárt ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszülednek a nyájnak a juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondanék ki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom, mondanék ki Jézus. Bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondd neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is. Péter a vakbúzgó. Bármi történik, én nem fogom megtagadni. Én veled maradok. De Jézus mondja neki, nem. Meg fogsz tagadni, meg fogsz botránkozni bennem. Péter csak erősködik. Mi ebből az egyik üzenet az, hogy Isten fia látja a szívüket? Én azt gondolom, Péternek nem fogadkoznia kellett volna, azt kellett volna mondani, hogy Uram, te ezt látod? Irgalmazd nekem, változtass meg, hogy ez ne történjen meg. De Péter egyszerűen beleesett ebbe a hibába, ebbe a vakbuzgóságába, hogy ő bármin keresztül megy, és ő az Úrral együtt van, de az Úr figyelmezteti erre. És ezek után történik a Getsemáné szituáció. És én azt gondolom, hogy ott Jézus behívta a tanítványait egy kis próbára, hogy mit csinálnak ilyen erőteljes nyomás között az ő árulása, az ő keresztvezetés előtti időszakban. Ott van Péter, János, Jakab, ott vannak a Getsemáné kertben. Jézus szenved, vértizzad, és ott van mellette három tanítvány, aki elalszik. Egyszer, kétszer, háromszor. És azt mondja nekik, egyszerűen, hogy nem tudtok egy órát vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, majd a szellem kész, de a test erőtlen. Mit vett észre Jézus? Meglátta a saját tanítványaiban, hogy egyszerűen teljesen testiek. Nem tudnak fönnmaradni. Nincs bennük az az erő, nincs bennük az a fajta meggyökerezés, ami szükséges ahhoz, hogy vele ott legyenek a Getsemáné kertben. Én azt gondolom, Jézus azt várta volna, hogy az a három tanítvány együtt imádkozik vele, és együtt keresik az Istennek az akaratát, erősítik Jézust, de elaludtak, és Jézus ezt tudta. Aztán nem tudtatok vigyázni. Tehát ez Jézus fölismerte bennük, hogy még egy órát sem tudnak vigyázni. Mert én azt gondolom, hogy nem tudom, mit mondtok erre, de én azt gondolom, hogy Jézust az árulás azért elszomorította. Tehát ő ember volt, ember is volt. És azt gondolom, nem mondhatjuk azt, hogy neki jól esett a tanítványoknak az árulása. Tehát nem mondhatjuk azt. És nézd meg, hogy foglalkoztatja, már készíti őket föl erre az eseményre. Készíti föl, meg fognak tagadni, el fognak árulni. Mondja neki, a tanítványokkal beszél, behívja őket oda. A vacsoránál mondja nektek, hogy valaki el fog árulni. És ott a Getsemáné kertben, nézd, amikor kijön a Getsemáné kertben, ez az első mondata. Ekkor menne a tanítványaihoz. Aludjatok immár és nyugodjatok, ímé elközelgett az óra, és az embernek a fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk, ímé elközelgett, aki engem elárul. Egyszerűen, higgyetek el, ő nem volt egy gép. Biztos vagyok benne, a közeli tanítványinak az árulása. Lehet, hogy ez még nehezebb volt számára. Más dolognál. Nem mondom, hogy a keresztél, de értetek, miről beszélek. Lehet, hogy itt a Getsemáné kertben ezért is kellett az Úr elé mennie, hogy ezt az árulást fel tudja dolgozni. És akkor Júdás oda megy, azt mondja neki Jézus, elárulja csókkal, ugye, barátom. Tehát annyira benne van az Úr. Te barátom vagy. Te barátom vagy. Az én társam vagy. Miért jöttél? És ezek után a legfájdalmasabb mondat az 56-os vers. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Ekkor elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutának. És miért történhet ez meg? És menjünk a mi életünkre. Megmondja erre a választ a Máté 13.21. Fölolvasok más fordítást is, és megértitek pontosan, miről van szó. Ugye, a magvető példázattal, és azt mondja, hogy van a köves hely. A köves helyre esett ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, mint Péter. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Mihely pedig nyomorgatás, vagy üldözés támad. Nyomorgatás, üldözés. Az ige miatt azonnal megbotránkoznak. Ez a baj. Szeretném titeket rögtön bátorítani, hogy azok az emberek még nem voltak újjászületve. Rád nem ez a sorsa. Te újjá vagy születve, új szíved, új szellemet kaptál. De a te felelősséged, vagy a nyomorúság, a próbák alatt mi fog történni az életedben? Föl szeretném most az Amplified fordítást, mert nagyon tetszett nekem. Azt mondja, hogy nincs bennük valós, igaz gyökér. Ezért csak ideig valók. És amikor a gond és az üldöztetés az ige miatt eljön, azonnal megbotránkoznak, feldühödnek, megvetővé válnak, megbotlanak, skandalizomit mondtam, ugye? És elesnek, és eltávolodnak. Úgy, ahogy olvastuk a János 6-ba. Mindjárt elfutottak, mindjárt eltávolodtak, elmentek. Tehát ezt okozza az, hogyha az ember nincs megerősödve, meggyökerezve az igében, mikor el fog jönni ezek a bizonyos utolsó idők időszakai, amiben már megint hangsúlyozom, kezdünk belelépni. Már most nagyon jól tudjátok, akárkivel beszélek, tudja, hogy már vannak bizonyos nyomorúságok az életében, amiből alig bír kikecmeredni. Így van? Isten azt mondja, hogy ha most nem tudunk kijönni ezekből a nehéz szituációinkból, mi lesz később, amikor majd az ő nevéért jönnek az üldöztetése? Mi lesz, ha most nem tudunk kijönni a mi kis problémáinkból? Nézd meg, a következő folytást felolvasom. Megbotlanak, és aztán elkezdenek többé nem megbízni. És figyelj, elhagyják azt, akiben bízniuk kellene, és engedelmeskedni. Még egyszer felolvasom, mind a kettőt felolvasom, hogy menjen az ige, menjen a szívetekbe, az én szívembe. Nincs bennük valós igaz gyökér, ezért csak egy ideig valók. És amikor jön a gond és az üldöztetés az ige miatt, azonnal megbotránkoznak, azonnal, és feldühödnek, és megvetővé válnak, és megbotlanak, és elesnek, eltávolodnak. Megbotlanak, és aztán elkezdenek többé nem megbízni, és elhagyják azt, akiben bízniuk kellene, és engedelmeskedniük kellene. Még egy fordítás. Amikor jön a gond, és az üldöztetés az üzenet miatt, nagyon tetszik, az üzenet miatt, amiről beszéltem a János 6-ban, jó, hogy ezt megláttam, hogy egy fordítás így fordítja, mind nagyon üzenet miatt nagyon gyorsan feladják a hitet. És Péter önmaga se hitte, hogy hogyan, de megtagadja Jézust. Egyszerűen odáig fajult, hogy elkezdett átkozódni, letagadta az Urat. Jézus előtte figyelmeztette. Ő azért harciaskodott, megy oda a főpaphoz, oda megy a házhoz, és szólnak neki, te galileai Jézussal voltál, egy kis szolgálóirány, azt mondja, nem tudom, mit beszélsz, mindenki hallja. Mikor pedig kiment a tornászra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mondta az ott levőnek, ez is a názareti Jézussal volt. Ismét megtagadál, esküvéssel, nem ismerem ezt az embert.
Ez számomra borzalmas. Tehát az, hogy azt is mondani, hogy nem ismerlek Jézus, ez borzalmas, de elkezdtem gondolkodni, hogy ezt mondanám én, vajon Uram.
Nem vagyok jó Péter, de újra vagyok születve. De azt mondta, hogy nem ismerlek,
akivel együtt volt 3 éven keresztül,
de hogy nem ismerte. És a félelem miatt, utána neki mondják neki, te is, te közülük való vagy, hiszen a te beszéded elárul. Hát úgy beszélsz, mint ő. Hát látszik, hogy keresztény vagy. Ekkor átkozódni, esküdözni kezdett. Nem ismerem ezt az embert. És megszólalt a kakas. És utána döbbent rá a vakbuzgóságára. Elkezdett keservesen sírni. Tehát ő, meg a tanítványok onnantól kezdve nem bíztak abban, akiben bízniuk kellett volna. Nem engedelmeskedtek annak, akinek engedelmeskedniük kellett volna. Megbotránkoztak mindjárt Jézusban. A mi életünkben meggyökerezzük. Alapos szántás legyen az életünkben. Erőteljes bányászmunka, hogy amikor ezek az időszakok jönnek, akkor kiálljuk Jézus mellett, és azt mondjuk, hogy én ismerem őt. És meg akarom vallani az ön nevét mindenki előtt. És Jézus, te nekem a szabadítás kősziklája vagy. És nem a beleütközésnek a köve, nem a botránkozás sziklája. Te egy becses, drága kő vagy számomra. És higgyétek el, hogy ez valóság. Erről tanít az ige. Sokan megbotránkoznak. Így kezdődik a Máté 24. Sokan megbotránkoznak. Ez egy láncreakció. Elárulják egymást, gyűrölik egymást. És sok hamis proféta támad, akik sokakat elítetnek, ez szabadulat el a hamis profétáknak. Komoly az üzenet, tudom. És súlyos. De néha ilyen is kell. Ez egy vízválaszt, hogy számodra Jézus kelepce, csapda, hogy te igazi, valóságos keresztény leszel, és keresztény vagy, és egyre jobban elkezdesz építkezni, és szellemi házzá föl akarsz nőni. Figyeljetek, a választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, újjászületett keresztények, nem fog ez megtörténni, hogyha kitartanak, amit mondtam a futásban. Kitartanak, valami alatt megmaradnak. Megmaradnak Isten tekintély alatt, megmaradnak az ige tekintély alatt. És mi meg fogjuk őrizni ezt a drága hitet, amiről Péter beszél. Kipróbált hitetek, mert igen, ki lesz próbálva a hitünk, ami becsesebb mindennél, dicséretre méltóvá fog találtatni, ugye? Az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelenkor mert bennük van az ő szelleme, bennük van az ő jelenléte. És ahogy Péterből ezek után nátszából kősziklát csinál, fölépít, így téged is föl tud építeni, ha most úgy érzed, hogy valóban szólt hozzád az üzenet, és úgy érzed, hogy most kihívást indít az Úr eléd, hogy igazából nem állsz hitben. Bármennyire is fájdalmas, ki tudod mondani a bensődben, Uram, nincs valóságos hitem. De ez jó. Ez jó. Mert innentől Isten elkezdi az életedet felemelni. És azt fogja mondani, hogy imádkoztam érted, és megmarad a hited, ahogy Péternek is ezt mondta. És betöltekezel Szent Szellemmel, megerősödsz, tanulsz az eddigi hibáidból, amit elkövettél, és utána te fogsz prédikálni, és 3000 ember meg fog térni. Így van. Istennek ez az üzenete hozzánk. Azt akarja, hogy erősítő emberek legyünk. Azt akarja, hogy a mi hitünk ne színlelt hit legyen, amiről beszél a Timóteusnak. Emlékeztek? Azt mondja, hogy Timóteus, hálát adok érted azért, hogy nagyanyádban olyan hit van benned. Ismeritek ezt az igét? Hálát adok azért, hogy nincs benned képmutatás a hitedben. Nincs benned valami színlehetség, érted? És ezt mondja egyébként a másik Timóteusban, a 2. Timóteusban, és az 1. Timóteusban is beszél arról Pál, hogy létezik valóságos hit, és létezik színlelt hit. Valóságos hit és hamis hit. De a hamis hit nem fog gyümölcsöt hozni az életünkbe. De az igaz hit gyümölcsöt fog hozni. És azért is mondja, hogy tartsátok meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Higgyétek el, hogy Isten bennünket, titeket úgy elkopott, hogy senki és semmi nem tud kiragadni az ő kezéből. Így van? Egyszerűen megfogott minket, megragadott minket, és még ha problémáid vannak, akkor is keresed őt, és ki fogsz tartani. És én azt gondolom, hogy sokunkban, sokunknál itt Isten nem csak szolgákat akar, hanem rabszolgákat akar. Mert a rabszolga sokkal több, mint a szolga Bibliában. Ugye, aki nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Itt arról van szó, lehetsz te nagy, de valóban lehetsz. De ahhoz legyen mindenkinek a szolgája. És azt gondolom, nagyon érdekes, pont valamit olvastam, hogy többször így szólítja őket, így olvassuk az igében, hogy Pál Jézus Krisztus rabszolgája, Péter Jézus Krisztus rabszolgája, Jakab Jézus Krisztusnak a rabszolgája. És nem véletlen, hogy Pál is azt mondja többször, hogy a Krisztus szerelme szorongat engem. Ez azt gondolom, hogy Isten bennünket elhívott egy örökkévaló kapcsolatra, szövetségre, és nem kell aggódnod, hogy téged el fog veszíteni az út alatt, hanem meg fog téged ragadni. Amen. És egyébként itt egy nagyon fontos üzenet, mert sokszor azt szoktuk mondani, hogy a Szent Szellem az nem tesz olyat, amit én nem akarok. De ez nem mindig így van ám. Ezt tudtátok, hogy ő Isten. Ő meg tudja azt tenni, hogy téged megragad annak ellenére, hogy te nem akarod, vagy éppen egy rossz paszban vagy. Lehet, hogy most itt ülsz és hallgatod a prédikációt, és azt érzed, hogy semmi hited nincs. Na de könyörgöm, az kegyelemből van. Isten látja, hogy előre akarsz jutni a hitben. Rátszál az ő jelenléte, és annak ellenére, hogy lehet, hogy nem is akarod, megnyilvánul az Isten kenete rajtad. Így van? Tehát nem mi döntjük el, hogy Isten megragad-e vagy engem, vagy nem. Ez nem vagy az, hogy hitek, hogy ez mindig így van. Alapvető helyzetben tényleg így van. A Szent Szellem azokkal a személyekkel működik együtt, akik engedik. De van olyan, amikor Isten beavatkozik, és megmutatja, hogy ő Isten. És azt teszi az életedbe, amit ő akar. Nem mindig van úgy. Úgy, ahogy a szolgálati ajándékokkal is ezt tette. Megfogta őket, hogy miért mondja az Efézusige, hogy foglyokat vitt fogva, emlékeztek? Na a szolgálati ajándékok ilyen foglyok. Ilyen foglyok, akit megfogott Isten, és nem tudta kimenni az ő kezéből. Úgy, ahogy Mózes sem, Mózes teljesen ugye testi volt, ő tudta az elhívását, de idő előtt meg akarta ragadni, Isten betette őt a pusztába. Egyszerűen halljuk meg a testi természetet, majd amikor én akarom, akkor majd megfoglak, és akkor elküldelek. Hát előkezdik az időszak, na menjél, most menjél. És utána mit csinál, amikor már meg van tisztulva, én nem tudok beszélni. Ezt nem is tudom, hogy kéne, én nem akarok elmenni. És akkor Isten megharagudott, mert Istennek szüksége volt rá, és megfogta, és már pedig én téged elküldelek, és te leszel az én szolgám. Nem tudott mit mondani Mózes? Jobb, vagy Jónás tudott valamit mondani? Hát egyszerűen nagyon radikális ember volt, elkezdett futni Isten elől. Nem érdekel, de Isten betette szépen oda a halacskába. És onnan megtanulta, hogy mi az igazság. És tudta nagyon jól, hogy jaj neki, ha nem hirdetheti az evangéliumot. Ugye Pál is mondja többször. Jaj nekem, ha én nem hirdethetem az igét. Hát mit gondolsz miért? Mert rabszolga volt. És neki menni kellett oda, ahova mennie kellett. Bízzál Istennel, hogy meg tud téged ragadni. Meg tud téged ragadni, ki tud téged hozni az állapotodból. Nem mindig úgy van, ahogy mi akarjuk. Még jó, ugye? De jó, mondja az Évi. Isten meg tud titeket érinteni.